Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 10 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egyben melegen üdvözlöm mai vendégünket a műsorban, Borbély Csabát, Hargita megye tanácsának elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és azt hiszem, hogy egy nagyon kedves felvezető volt az előző dal a beszélgetésünkhöz.
Leütötte a labdámat, mert mindjárt rá is kérdezek, de először engedje meg, hogy a hallgatók számára elmondjam, megismételjem az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es, SMS-eket a 0740-2741-65-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Hát nagyon zajos az önök élete, miután tegnap végigkísérték Székelyföldön Klaus Johannis államfőt, mára már kiköltöztek Tusnád fürdőre, ha minden igaz, mert több előadáson is részt kellett venniük, de nem menjünk a dolgok elejébe. Akkor rákérdezek, tisztelt elnök úr, hogy voltak a kockázatok, illetve mellékhatások a tegnapi államfői látogatás kapcsán?
Az az igazság, hogy sokszor szokták emlegetni Lucifert, ugye itt a dalban is elhangzott, de én azt gondolom, hogy ha félünk Lucifertől, akkor biztos, hogy nem fogunk tudni bátran egyenes gerinccel előre haladni. Úgyhogy ilyen szempontból voltak óvóhangok, voltak mérsékletre, vagy másféle megoldásokra intő hangok, de én azt gondolom, hogy az RMDSZ-es önkormányzati csapat az egyeztetve azt gondolom, hogy jól tudott előre haladni, és ez persze a csapatmunkának mindig eredménye van, és hogyha van egy csapatmunka, akkor hát a különböző hangoktól, óvóhangoktól nem kell annyira tartani, hisz nagyon sokszor a félelem esetleg bent lehet, nem kintről jöhet, és én bízom benne, hogy a tegnapi napba befektetett munka az igazából, ahogy másképpen ma itt a Tusványosi tábor nyitó előadásán elmondta Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes úr is, illetve ahogy ezt elmondta Porcsalmi Bálint rendezvényi elnök is a tegnapi nap folyamán, egy előrelépés jelentett.
Hát mindenképpen az előzetes hát feszültségek vagy külön mellék kommentárok ellenére nagy részt és több helyen olvastam a nyilatkozatokat, mindenki sportszerűnek jellemezte ezt a találkozót. Na most én konkrétan öntől kérdezem meg, hogy Borbély Csaba, illetve Hargita megye számára milyen következtetések vonhatóak le a tegnapi államfői látogatásból?
Egyértelművé vált, hogy 16 év után Hargita megye megyeszékhelyén, Csíkszeredában, a megyeházán, annak a termében hivatalos román államelnöki látogatása, és sor került, ez már önmagában egy nagyon komoly eredmény. Ne feledjük el, hogy itt még voltak az előző államelnökök, román államelnökök, akik lehet, hogy eljártak Székelyföldre sörözni, vagy kávézni, vagy egyet fekkenezni, de az, hogy hivatalosan leülni és meghallgatni a Hargita megyei, Kovászna megyei, és ugye megosztani azt a közös döntést, hogy egyértelmű, hogy Székelyföldről beszélgetünk, tehát áthívtuk a Maros megyei kollégákat is, tehát a székelyföldi helyi választottakot erre az elmúlt 16 évben nem került sor. Ez önmagában egy rendkívüli komoly eredmény, és az, hogy hangot tudtunk adni a fájdalmainknak, elvárásainknak, és esély volt arra, hogy ne legyünk egyből, tehát legyünk meghallgatva, és a tegnapi nap 7 program volt, és függetlenül a 7 programpontnál melyiken volt a részvétel, persze egy kivételével, mert az ortodox templomban nem volt részvételünk, de azon kívül a többiben mindig elmondtuk a sajátos elvárásokat és a sajátos gondokat, amit nap mint nap találhatunk. Az önmagában, hogy a himnuszunkat tisztelettel hallgatta meg, és nem úgy, ahogy tették esetleg más bukaresti állami tisztséggel bírók, hogy ülve esetleg hallgatták végig a székely himnuszt, az mindenféleképpen egy önmagában egy gesztus volt. Ez nem, nincs jogi következménye, de magában egy gesztus volt, hogy a mi himnuszunkat igenis állva véghallgatta. Azt gondolom, az átolcsere ügye is, most figyeltem, hogy most nem akarok mondani kereskedelmi csatornákat Bukarestből, nem akarom őket reklámozni, hogy most hogy fordítsák ezt le.
Kapott is ezért bőven az este azokon a bizonyos csatornákon.
Én arra emlékszem ezelőtt néhány évvel, 2009-ben, hiszem, mikor Kovács Nána úgymond a Ceausescu villába fogadott minket az előző államelnök, akkor Antal Árpád kollégám vitte a székely zászlót átadni, és hát akkor átugrott az államelnök, mint ahogy szokták mondani, hogy az ördög a töméntől, tehát nem volt hajlandó egyáltalán ebben a témában, hogy átvegye, elfogadja a mi szimbólumunkat, akkor erre nem volt hajlandóság, most ez is megtörtént, és bárhogy próbálja bárki súlykolni az etnikai autonómiának az ügyét, amit tudjuk mindannyian, a kedves rádióhallgatók is, hogy ilyenről nincs szó, csak sajnos ez beleszívva a bukaresti fogalom használatban, de ki lett mondva tennap, hogy igenis régiós szinten, területi szinten lehet gondolkodni autonómiában, és az is ki lett mondva tennap, hogy a folyamán decentralizációra van szükség, mert mint volt polgármester, az államelnök is elmondta, akár az átszűk beszélgetésben délután Sepsiszentgyörgyön, ahol csak néhányan voltunk ott, hogy igenis ebben az országban sok dolgot rendbe kell tenni, az első, amit rendbe kell tenni, az a decentralizáció, és az, hogy az emberekhez minél közelebb szülessenek a döntések, mert az, hogy valaki itt Bukarestben egy irodában is meg akarja mondani, hogy mi legyen esetleg a Csíkszeredai kórház, nem tudom melyik emeletén, vagy nem tudom melyik falunak a melyik kis hídjával, vagy áteresztével, ez nem igazán működik, úgyhogy ilyen szempontból volt eredménye, és mi nagyon fontosnak tartottuk a többi szimbolikát is, ugye Somlyói templom és a pünkösdi búcsú, hogy UNESCO világörökség részeként legyen, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és én úgy érzem, hogy a ferences atyák tennap, hogy körbevezették a templomban, epéren biztos, hogy meggyőzőek voltak, és láttam az államelnökön is, hogy eléggé hangulatában is, lelki világában is ott volt, hogy én úgy gondolom, mostantól kezdve a Somlyói búcsúnak egyik támogatója, és nagyon fontosnak tartottuk elvinni a csíki magánjavak korábbi épületen, ahol Böjte atyának most a Szent István kollégiumja működik, megmutatni, hogy igenis a nehéz sorsú gyerekekkel az egyházaink foglalkoznak, a Szent Ferenc Alapítvány foglalkozik, és erre államilag is jobban oda kell figyelni, nem botlasztani kell, hisz nem titkolt szándékunk volt, azért vigyük el, mert sokszor a jótékony, jó akaratot a különböző állami ellenőrző szervek próbálják lehetetlenné tenni, büntetni, kivizsgálni, stb. Hogy mutassuk meg, hogyha az államelnök azt mondta ott a gyerekeknek, hogy ti boldogak lehettek, mert egy jó helyen vagytok, akkor ez egy nagy dolog. És hát egyúttal persze a székely termék mozgalmunkat is bemutattuk, mert büszkék vagyunk arra, hogy a helyi termelőink hogy haladnak. Másképpen a Tusványosan is volt ez előbb egy ilyen bemutatkozó, és jól szerepeltek a székely termékmozgalom egyes képviselők, akik itt voltak, vagy tennap ott voltak. És az is nagyon fontos volt, hogy vannak olyan vállalkozóink is, akik a haszonból, vagy a bevételnek egy jó részét visszafordítsák maténásként a kultúrára, a sportra, és ezért mentünk el a Hargita Gyöngyéhez, Kurka Árpád úrhoz, mert igenis ez egy jó példa. És azt gondolom, délután Szentgyörgyön a klaszteresen teljesen el volt álmulva az államelnök, hogy látják, hogy itt mennyire Székelyföld és környékén, itt elsősorban ugye Vajda Lajos úr munkája és a Aszinkov munkáját dicséri, hogy sok klaszter van. A klaszter ugye a kedves rádióhallgatóknak mondom, az összefogás jelent azonos területen dolgozó vállalkozások között, és közös kutatás, közös innováció, fejlesztés, piacra jutásban gondolkodnak, legyen szó fáról, vasról, turizmusról. És nagyon fontos volt az, hogy volt egy beszélgetés, ahol őszintén tudtunk beszélgetni, és el tudtuk mondani, hogy a területi autonómia, illetve a sajátos elvárásaink a decentralizáció ügyében, azok nem ördögtől valók, hanem azok ennek az országnak az előnyét fogják jelenteni, és kimondta az államelnök úr, és elfogadta, hogy Romániának ránk szüksége van, és Románia nekünk lehetőséget kell biztosítson, ez az ország, úgyhogy komoly dolgok hangzottak el, persze a kereskedelmi csatornák a hírértéke vannak ráépítve, Most egy-két napban próbálnak ebből, gondolom, több reklámidőt csinálni, ezért nem biztos, hogy mindegyik valósan adja tovább a képet, főleg, hogyha vannak kommentelők, kommentátorok, véleményformálók, akik az adást még alábeszélik. De a lényeg az, hogy szimbolikusan volt jelentősége, gyakorlati szinten pedig fogjuk látni az elkövetkező másfél évben, hogy milyen lépések fognak történni. És én bízom benne az a javaslatunk, amit elmondtunk, hogy itt Kelemen Honon Szövetségének a javaslata, hogy a románság és a magyarság között stratégiai partnerségre van szükség, ezen a téren lesz változás. Abban is bízom, hogy az államelnök azt vállalta és kértük, hogy ne érezzük tovább, hogy mostoha gyerekei vagyunk ennek az országnak, és éljen az alkotmány adta lehetőségével, hogy közvetítse a különböző érdekeltek között. És ilyen szempontból jó néhány dolog azért elhangzott. És én tényleg köszönöm Tamás Sándor kollégámnak is, Rádi Robertnek, Antal Árpádnak, mert tényleg ezen volt előzetesen egy komoly munka, és az összes polgármesternek és mindenkinek, aki segített ezt a találkozót előkészíteni, mert ez Székelyföld számára most egy jelentőséggel bírt, amiből nem jutottunk hátrébb, hanem azt gondolom egy kicsit léptünk előre, nem nagyot, de van lehetőség a folytatás.
Engedjen meg egy sajátos kérdést. Mi is igyekeztünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban a két nap folyamán teljes mértékű, de természetesen nem sikerült átfogó információs áradattal a hallgatókat ellátni. Ön is ott volt a Csíksomlyói kegytemplomban, elkísérte az államelnököt. Klaus Johannis felment Szűz Máriához?
Együtt kísértük el Korodi Attila parlamenti képviselővel, és én tényleg köszönöm Attilának, hogy segített, hisz én úgy látom, hogy igenis van egy nagyon erős munka azon, hogy a Somlyói búcsú kerüljön világörökség listára, és mind a ketten tudjuk tanúsítani, hogy felment, imádkozott. Én nem kísértem fel, tehát én ott, aki ismeri a két templomot, a lépcső aljában megálltam, de felment, imádkozott, és én bízom benne, hogy ez neki is jót fog jelenteni.
Csíksomlyói Mária majd megsegít a jövő pozitív irányba való tolódása, eltolódása érdekében. Na ez biztató dolog, mert ez nem derült ki a tudósításokból.
Igen, a sajtó ki volt zárva, tehát ő direkt úgy kérte, aki tényleg mondom, tehát a hivatalunkból legalább 30-40 ember dolgozott az elmúlt napokban minden óra, ilyen úgy, hogy szokták mondani, német pontossággal kerüljön a helyére, és ez össze is jött, és köszönöm a kollégáimnak. De itt azt kérte, hogy ez legyen bizalmas, ő nem sajtó ne kísérje, úgyhogy valószínűleg ezért nem tudnak róla, de bízom benne, de nem követtem el semmi hibát.
Igen, a képet láttam a kegytemplom belülről, de az nem derült ki, hogy felment Szűz Máriához, ez mindenképpen biztató. Érkeznek közben a hallgatói kérdések is. Zsolt kérdi öntől, hogy a községháza feliratok kérdését felvetették-e az államelnöknek, s ha nem, miért nem?
Egyértelműen felvetettük, és én fogom is kérni a Tamás Sándor elnök urat és Antal Árpád polgármesterat is, hogy tegyék közé a bemutatójukat, hisz két nagyon erős bemutató volt bemutatva, ahol azt vádoltuk fel, azt vádolták fel a kollégák, hogy azért felosztottuk egymás között a témaköröket, hisz ugyanarról nem lett volna, hogy mindenki beszéljen, és így az is fel volt tett a szimbólumainknak a használata, és az, ami máshol természetes, az nálunk miért nem az. Azt mondta az államelnök, hogy számára is, és azt hiszem a sajtó számára is ezt elmondta kint a sajtótájékoztatón, hogy különös az, hogy vannak régiók, és a saját identitásukat kinyilváníthatják, és itt nálunk ez vitatott témakör. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezzel a témakörrel fog foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez is abban a szövetségi elnök elemen honor által javasolt faktum, stratégiai paktum ügyének kell legyen a része, amivel a többség elfogadja. Mert én tegnap is elmondtam az államelnöknek, ma is itt elmondtam tusványosan, mert volt egy olyan előadásuk, hogy az anyanyelv használata közigazgatásban, hogy sajnos lehet, hogy van egy jó pár törvény, ami minket az anyanyelv használatára jogot ad. De ugyanakkor kialakult, ahogy szokták mondani, törvény fölötti törvény a különböző kereskedésekből, kialakult úgymond egy joggyakorlat, amivel bárki ezeket a jogainkat el tudja vitatni bírósági döntés által. És a mai napokban ez történik, hogy illetéktelen személyek távolról, vagy akár más országból indítanak pereket, és megnyerik, meg kezdett kialakulni egy joggyakorlat, és ezt rendbe kell tenni. Úgyhogy ez a válaszom röviden, hogy fel volt vette, alaposan végigbeszéltük, és kérem majd a kedves hallgatót, hogy nézzen meg a két bemutatót, amikor a kollégáim közé tették. Én a saját Facebook oldalamon is azt meg fogom osztani.
Jó néhány kérdés érkezett Zoltán nevű hallgatónk részéről, és akkor venném őket sorrendbe. Azt írja, hogy Borboly új számára. Ön szerint Johannes egyenlő Luciferrel?
Nem. Hát azért mondtam, hogy én nem. Én partnerséget kereső embert láttam. Igaz, hogy elmondtuk mindannyian, azzal kezdtük a beszédünket, sőt volt erre egy frappáns válasz a Rádi Robert polgármester úrnak is, hogy mi azzal kezdtük mindenki, hogy 2,5 év bevárjuk. Ugye azért Harbit a Kovács, tehát az államelnöki választáson 14-ben legtöbb szavazott Hargita megyébe kapott, második volt Szeben, és harmadik volt Kovászna megye, és akkor erre egy frappáns válasz az volt a polgármester úrnak, hogy hát valószínű egy vicces megjegyzés, nem is válasz a megjegyzése, hogy hát biztos, hogy készült nagyon erre a találkozóra, ezért késett 2,5 évet, de végül is most itt volt, és én bízom benne, hogyha eljött, tiszteletet mutatott felénk, meghallgatott, és tisztelet tudóan nyilatkozott. Én nem azt mondom, hogy most a világ megváltozott. De volt egy gesztus. Volt egy gesztus, amit még román államelnök felénk nem tett meg, és az, én gondolom, hogy akkor a Lucifer kategóriát itt nem lehet emlegetni. Persze majd meglássuk, és számon tudjuk kérni másfél év múlva.
Remélhetőleg nem telik el 2,5 év a mandátum a végéig, míg újra kapcsolatban lépőnökkel.
Még másfél év van a mandátum a végéig is, hogyha nem, akkor elszámolunk akkor. Tehát én ezt mondom a kedves rádióhallgatóknak, hogy ha most, ha nem történik semmi, akkor ott van demokratikus eszköz, együtt dönthetünk, hogy ez így akkor nem jó.
Felvetődött a román nyelv nem megfelelő ismerete a magyar közösség körében, és itt elsősorban utalást tett az államelnök a fiatalokra, megemlítvén azt is, hogy valószínűleg, hogy ez is a kivándorlás egyik oka. Na már most Zoltán szintén azt kérdi, önhöz fordulva, hogy felelőse az RMDS azért, hogy a magyar fiatalok nem beszélnek jól románul. Ezzel reálisan hátrányba kerülnek karrierépítés területén? Kérdi Zoltán.
Válaszok kettőbe a kérdést, hamar tisztázzuk az RMDS szerepét. Én az RMDS parlamenti csoportjainak nagy-nagy köszönettel tartozok, mint Hargita megyei tanács elnök, mert a parlamenti időszak nyári, tehát mostani időszak utolsó napján átvitték a parlamenten azt a törvényt, hogy a 8. és a 12. végén a vizsga, vagyis az érettségi és a kisérettségi román nyelvből sajátos módszertani, sajátos feltételekkel, tehát egy könnyített, egyszerűsített vizsga legyen, és ezt a rendelet érte el, és további feladatok vannak a rendelet előtt, hisz nem olyan rég voltunk Bukarestben, egyeztettünk ebben a témában az Oktatási Minisztérium szakembereivel, egyértelmű, hogy a programot kell egyszerűsíteni, hisz nem lehet ugyanazt a programot elvárni. Minél azt tudja egy magyar gyerek az iskolai év végén, mint egy román gyerek, aki egész nap otthon románul beszél, nálunk egyszer meg kell tanítani a nyelvet, és nem anyanyelvként, és erről korábban Bukarestben nem akartak hallani, és most folyamatos közös munkánk eredményeként, hiszen a megyei tanácsunk mellett most már lassan 5. éve működik a román nyelv ügyével foglalkozó munkacsoport, köszönhetően a Pedagógus Szövetségnek, a kollégáknak, aki az Oktatási Bizottságban működik, és sok-sok javaslatot tettünk, sok-sok jó projekt elindult, tehát tudtunk beszélni az elmúlt években konkrétumokról is, hogy hogy lehetne tanítani a román nyelvet, a gyerekeink megtanulják, és köszönet a pedagógusoknak, akik sok-sok jó programot kezdeményeztek. Úgyhogy ez az RMDS rét, tehát még van teendő, tehát ezt mondom Zoltánnak, de eddig rendben vannak a dolgok. Azt gondolom, hogy akár arról is beszélhetünk, hogy miért kértük Hargita megyében a kisebbségi államtitkárváltást, többek között ezért. Tehát, hogy mondja konkrétumot is, és én örvendek ennek, hogy lett egy államtitkárváltás, itt ugye örökké magyar államtitkár van az Oktatási Minisztérium kisebbségi osztálya élén, és nem voltunk megelégedve az elmúlt időszakkal. Most bízom benne, hogy lesz még több lépés ott is.
A román nyelv nem...
Elmondtuk a román nyelvet, és az államelnök megértette. Tehát ezt akartam mondani a kedves hallgatóknak. Ez nem ment át a román sajton keresztül. Tehát ez nem volt a tévévitáknak a része, de ezt nagyon elmondtuk. Én is elmondtam, hogy nincs az rendben, hogy a fiataljaink két szinten vannak korlátosítva. Egyrészt a munkáják vállalása terén rendőrség, katonaság, ISZU, mindenféle egyéb kormányzati szervekben látszik, hogy nincs arányosan vizsga és jelentkezés, mert elbukják a vizsgát, vagy akár egy multicégnél, vagy akár az üzleti kapcsolatok szempontjából is korlátosak a székelyföldi magyar fiatalok a román nyelv miatt, és ez rossz az államnak is. Másrészt pedig az életük egyik legnagyobb bukását, tehát az első nagy bukását, úgymond a csalódását élik meg a fiataljaink a bukott román érettségivel, és várhatóan veszik a munkanélküli segélyből az első alkalommal a repülőjegyet jó messzire.
Tehát és azt jelenti, hogy a kivándorlás oka is lehet ez, hogy a román
nyelv megfelel. Egyik a fiataljaink kivándorlásának egyik oka, és ezt az államelnök megértette. Tehát ezt akartam, hogy Zoltánnak államelnök megértette. Persze, nem ő az oktatási miniszter. És erre kérek minden kedves rádió hallgatót, hogy most csodákat ne várjunk, mert most van egy államelnök, akit a liberális párt jelölteként választott meg az ország elnöknek. Van egy többségi parlament és egy általában megválasztott kormány, amit a Szociáldemokrata Párt és a Szociálliberális Szövetség ad, úgyhogy igazából mi ezért is a tegnap, és erre kérek mindenkit, ezt értsék meg, hogy olyan dolgokat, hogy holnap aszfaltozzon, holnap változtasson meg ezt a törvényt, holnap a miniszter másképp köszönjön, ezt nem lehet elvárni. Mi azt kértük tőle, hogy tegye közbeszéd témájával.
Na hát akkor már megint itt a következő kérdés, akár indításaképpen is az előbb elhangzottak sorozata. Szintén Zoltán kérdezi, hogy miért érzem úgy, hogy az RMDF számára Johannis ellenség? Véleményük szerint jobb lett volna államelnöknek Viktor Ponta?
Itt az igazság, hogy a június elején volt, amikor bejelentett az államelnök hivatal, hogy fog jönni az államelnök Hargita és Kovács megyébe. És június második felében, vége felé azért volt néhány olyan megjegyzés, ami azt gondolom, hogy nem volt helyén való, vagy legalábbis az sértő volt számunkra. Én mondtam el többek között azt, hogy kikérjük magunknak, engedjék meg nekünk, hogy mi mondjuk azt, hogy modellértékűen van-e megoldva a kisebbségi kérdésekben az országban, vagy nem. Amíg más mondja ki, hogy megvan oldva a modellértékűen, addig egy dolog. Hagyják, hogy mondjuk meg ki mi. És akkor igazából sokkal normálisabb lesz a helyzet. És ilyen szempontból van néhány dolog, vannak dolgok, amiben különbözően látjuk ennek az országnak a jövőjét, de én azt mondom, másképpen most őt idézem, mert ő azt mondta, hogy mi volt régen, abból építkezni nehéz, de mi van ma, és mi lehet holnap, azon gondolkozunk. Úgyhogy ezt javaslom Zoltánnak.
Zsolt, ide kapcsolódó kérdése érkezett. Azt írja Zsolt, hogy éreztette-e, pontosabban kérdi, éreztette-e önökkel, hogy megválasztása idején önök, az RMDS politikusai nem támogatták az elnöki választását, ugyanis tudjuk, hogy a magyarság mellette volt, az RMDS meg ellene, állítja Zsolt.
Ez nem valós helyzet, tehát az RMDS az államelnöki választáson, ha jól tudom, nem vállalt, nyílt támogatást egyik irányba se. Ha van ilyen közleményük bárkinek, őket szoktam a kollégáinak a hivatalba, hogy google.com, meg lehet nézni. Az, hogy voltak RMDSZ-es politikusok, akik egyik vagy másik jelölt mellett hangot adtak az véleményüknek, az egy dolog, de egyértelmű álláspont, állásfoglalás nem volt. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi, és ezt elmondtuk többször, hogy az, hogy olyan bukaresti román párt, amelyik egyértelműen a magyarság dolgát felvállalja, az itteni magyar emberek érdekét bármikor és bárhol képviselik, tudomásom szerint nincs. És ezért kell mindig megkeresni azt az egyenes utat, ami segít a sajátos érdekeinknek az érvényesítésében. Látják, nagyon jól most ugye volt a kormány leváltás. És az RMDS részéről az volt az álláspont, ha változtassák a 200 törvény kisebbségi részeit, nem nevítik a százalékot. Ha március 15 hivatalos ünnepé válik, ha a kulturális autonómiáról szóló törvényt elfogadják, akkor támogatja az RMDS a bizalmatlanság indítványt. És mivel utolsó pillanatban ebből kitáncolt, a Szociáldemokrata párt ezért az RMDS nem vett részt a szavazáson. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy kicsit próbáljunk úgy tekinteni, hogy mi vagyunk magunkra, és a mából kell kiindulni, és jövőt kell tervezni. Képzeljük magunkat, nem azt mondom, hogy Betlen Gábor, de valahol valami hasonló tudnék mondani.
Válaszolt valamelyes Zoltán következő kérdésére, aki azt kérdezte, hogy mi a véleménye az, mi a ön véleménye a Szociáldemokrata RMDS titkos tárgyalásokról a bizalmatlansági indítvány szavazása előtti éjszakán, hogy produktív volt ez részben, jó részben.
Voltak alkalmak, nézzék meg, én azt mondom, kedves Zoltánnak is, nézzem meg, mikor lettek bevéve sajátos jogaink. Amikor az RMDS-re szükség volt, nagy szükség volt. Amikor NATO csatlakozásról volt szó, amikor alkotmánymódosításra való szavazási részvételről volt szó, mindig lehet látni, hogy soha semmi nem jött ingyen, nem jött magától, nem jött azért, mert jár. És én erre hívok fel mindenkit, hogy igenis nagyon jó, és én tényleg köszönöm azt a részvételt, ami volt a múlt év végén a parlamenti választásokon, és erősebben vagyunk jelen Bukarestben. Tehát Bukarestben mi magunkra számíthatunk, és úgy kell jövőt építeni, hogy bölcsen. És nincs olyan, mert látják, hogy ez pont olyan, mint a medve kérdés, hogy miniszter asszony, mikor látta az 500 embert, akkor azt mondta, hogy 175. Felültünk a buszainkra, hazajöttünk, és még át se jöttünk a Poszadai részen, már halljuk a hírekben, hogy 140. Tehát aki azt hiszi, hogy Bukarestben úgy lehet érdeket érvényesíteni, hogy hosszan, távlatosan és 20 évre, és ez beosztva az téved. Tehát napi munkára van szükség, és ebben a napi munkában bölcsek kell legyünk. És én arra hívok mindenkit, hogy segítsük azokat, akik ott vannak, hogy tudjanak bölcsek lenni, és nagyon sok információ birtokába tudjanak tárgyalni, beszélni. És nincs szótipos tárgyalások volt. Tehát ezek mind nyíltak. A mai világban, amikor a Facebook élő, vagy a YouTube-on, stb. Élőben lehet nézni a lövöldözést, a tűzeseteket, a cirkuszt, a bármit. Higgyék el, hogy ma már titkos tárgyalásokról, aki hiszi, hogy vannak, az téved. Ma már minden nyilvános. Ma már, amit egy embernél több tud, azt mindenki tudja ebbe az országba.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Borbói Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, aki tegnapi államelnöki látogatás sorozat után jelen pillanatban minden igaz Tusnádfürdőn a 28. nyári szabad egyetem és diáktábor rendezvényein vesz részt. Ne haragudjon, tisztelt ernő hallgató, de a bozgorozásról én nem kérdem meg az elnök urat, a Hargita megyei tanács elnök urat, mert azt hiszem, hogy ezzel, ha ezt vetjük fel, és biztos, hogy Johannis államelnökkel erről nem volt szó, akkor talán a román bizonyos hírtelevízióknak a színvonalára süllyedünk, és ezt nem szeretném.
El akarják, ezt kell önök megértsék, hogy a román hírtelevízió, most mi van ebben az országban? Ebben a pillanatban a Bukarestben nincs kormányválság, nincs semmiféle válság, most egyik politikus akarja másikot megontani, a bűnügyi szinten ugye nyári vakáció van, és akkor kellenek a hírek, kellenek az események, ami a tévénézőket ott tartsák a tévé előtt, mert ezek a kereskedelmi csatornák el kell adják a reklámidős perceiket. Ezért olyan mondanak, hogy valószínűleg ők se hiszik, de meg kell éljenek ezek az emberek. Én ilyen egyszerűen fogom fel a kérdést.
Milyen jó. Az ember egy pár percig néz, és akkor úgy felmegy benne a pumpas. A legjobb az, hogyha átkapcsol más csatornára. Térjünk vissza a mába, tisztelt elnök úr, mert két fontos előadás is volt. Az egyik, amiről már említést tett, az anyanyelv használatról, és erre külön ki fogok egy kérdéssel térni. A másik pedig az állandó napirenden levő medve ügyről. Erről talán az államelnökkel is egyeztettek, és megígérte, ha minden igaz, hogy közben jár a kormánynál, hogy hathatós megoldás legyen. Amint említette, alig jöttek el Bukarestből, a 175 egyedből 140 lett, aztán mire hazaértek, már csak 135, abból pedig gyorsan kérték 50 veszélyes egyednek a kilövését, nem tudom, hogy erre kaptak-e valamilyen választ, engedélyt, egyáltalán valami konkrét lépés történt-e?
Az államelnök nem ígérte, hogy közben fog járni, tehát ez ugye, ahogy mondtam, nem az övé a kormány. Én arra kértem, mert volt egy szerencsétlen kijelentés a múlt évben a szebeni háztatőkön mászkáló medve ügyében is, azt gondolom az a rossz elszólás, vagy nem annyira szerencsés, inkább így fogalmazott, nem annyira szerencsés elszólás lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy mindenki bebújt az íróasztala mögé Bukarestben, és azóta a probléma egyre égetőbb. Ugyanis az a gond, hogy igazából a túlszaporulatot valamilyen formában, egyensúlyban tartotta az évente az a keret, ami az egyedek ritkítását szolgálta, hisz Románia uniós csatlakozásakor közel 6000 egyedre vállalt kötelezettséget, hogy megőrzi, és ügyel rá. Most ez az a mi szerencsénk, és néha nem szerencsénk, hogy ezek az egyedek pont itt vannak többségében, 80%-ban Székelyföldön és Brassóban, és pont ezért mi itt vannak tömbösen, ezért a szaporulat is itt exponenciálisan jelentkezik meg, és ma már azt lehet mondani, hogy például Hargita megyében, hogy maradjak itthon, két és félszeresen, majdnem háromszoros a populáció annak, amit elbír Hargita megye területe. És ebben a témában kell okos és komoly döntéseket hozni, mert most már nap mint nap emberi életek is, ugye most már két emberről is keresik, hogy hol van eltűnve, egy Maros megyében és egy valahol Hunyad megyében, aki úgy néz ki, hogy medveáldozatként meg is halt. Azon kívül Hargita megyében már 8-nál tartunk a súlyos testi sérüléseknél, és az állatoknál pedig több száznál, amit nap mint nap kár okozódik. És az a baj, hogy én úgy fogalmaztam, hogy sajnos a bukaresti hisztéria a dolog lényegéről elvitte a figyelmet, ezt kell valahogy helyrehozni, vagyis valós vadgazdálkodásra van szükség, amit szakemberek végeznek, ugye van ilyen egyetemünk, van kutatóintézet, stb. Az, aki a Facebook 140 karakteré mentén megalkotja a véleményét és harcol valamiért, az nem biztos, hogy Bukarestben egy a tömbház lakásából érzi, mit jelent az, hogy itt nálunk az emberek nem mernek szürkülettől arra felé kimenni, a gyerekeket kihagyni az utcára, vagy pedig ilyen sokan ruhában alusznak, meg kell futni, kihajtani a kertből az állatok mellől a vadállatot, és itt nagyon eltorzult az egész folyamat, nagyon rosszak a szabályok, sőt ez a rendelet is, ami most közvitán téve szinte végrehajthatatlan, úgyhogy erről beszélgettünk ma, és mai tusványosi előadáson én tényleg köszönöm mindenkinek a részvételt és a hozzászólásokat, mert keresődik, látszik, hogy a kormány illetékes minisztériuma nem tudja felelős módon, nem tudja kezelni, mert csak egy szempontot vett figyelembe. Csak a természetvédő szempontot vette figyelembe, de ma már a természetvédő egyesek is beismerik, hogy ez nem megoldás. Hisz az Európai Uniós csatlakozáskor aláírt szerződés és az irányelv is azt mondja, ha veszély mutatkozik az emberi életre, az állatokra, a gazdaságra, akkor azonnal közbe kell lépni. Mi már nem ott vagyunk, hogy veszély lesz, már túl vagyunk sajnos rengeteg támadáson.
Egyéb iránt ne haragudjon, hogy közbeszólok. Ön elvitte ezt az ügyet Brüsszelbe, és nagyon határozottan képviselte az álláspontot, illetve hangsúlyosan elétárta a döntő szerveknek, vagy hogy is mondjam, a brüsszeli főnököknek, ha lehet ilyen hétköznapján fogalmazni, mi a helyzet. Mi volt az ő álláspontjuk?
Az álláspont Brüsszelnek egyértelmű, Románia kell intézkedjen, tehát ezt sikerült lezárni, letisztázni. Nem igaz az, hogy Brüsszel székezi. Az persze egy gond, hogy a társulási szerződésünk az nem a legsikeresebb ebben a tekintetben. De Brüsszel egyetlen miniszteri rendelethez köti az intézkedéseket, és az a baj, hogy az elmúlt másfél évben nem nagyon volt olyan miniszter ebben a székben, amit ugye valamikor korodatra töltött be, és ő bátran tudott dönteni, és fel is vállalta, hogy merjen dönteni, merjen aláírni, és akár vállalva a bukaresti cirkuszt is. Tehát igazából Brüsszel Bukarest minden tagországra rábízza, Bukarest kéne intézkedjen. Brüsszelben, amit most mi próbálunk csinálni, hogy akkor egy kicsit vizsgálja fel Brüsszel a hatáskörét, és ennyibe elnézze meg azokat az országokat, akik gyávák, mint ahogy teszi most ebben a pillanatban a mi az elmúlt másfél éves időszak környezetvédelmi miniszterei, mert ez nincs rendben, hogy az ember életek veszélyben vannak, nincs rendben a jogszabályokban az ember élet nincsen tisztázva, nincs rendben az, hogy a nagy ragadozók és az ember konfliktusa nincsen tárgyalva, úgyhogy e tekintetben próbálunk most Brüsszelben is egy jelentést elkészíteni, és bízom benne az Európai Parlament is hasonlót el fog készíteni, de persze a malmok lassan őrölnek, tehát ennek a jelentésnek jövő tavaszra lesz egy vége, tehát ilyen a brüsszeli folyamat, de addig is itt gondok vannak, és pont pénteken volt egy workshopunk, tehát egy ilyen munka szeminárium a megyeházán, és ott bemutatták szakemberek, Dr. Rándusz szakemberek, hogy augusztus lesz sajnos az, amikor nagyon sok kár lesz tudományosan bizonyítható, hogy akkor van a legtöbb támadás, és azt is lássuk a madaras és dánfalvi támadások mentén, hogy egyáltalán a minisztérium maga tehetetlen. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy most már közel 500 állat, 3 ember megtámadása van, 2 darab medvének a számláján, amelyik ott van Csíkmadaras és Csíkdánfalva határában. Hétfőn felhívtam újra a minisztert, hogy most már eltelt egy hónap, kértük vagy a kilövést, vagy az elszállítását a 2 egyednek. Nagy nehezen délután a minisztérium egyik szakembere aztán csak válaszolt nekem. A miniszter azt mondta, hogy keressem a kollégáit, és azt mondták, hogy keressünk egy olyan vadászterületet, ahol ezt a 2 medvét, amelyik emberekre támad, befogadják. És akkor jóvá adják, hogy oda a mi pénzünkön szállítsuk el.
Ne haragudj, hogy megint közbeszólok. Ha ez volt a válasza a minisztériumnak, akkor önök hogy intézték el, hogy azt a 3 veszélyes egyedet, amely Túlsnád fürdő környékén ólálkodott, azt sikerült elaltatni, elszállítani, ennek ellenére tegnap este is ott volt a medve a tusványosi tábor kellős bejáratának közepén, mellette, és még hozzá, ha minden igaz, sérült medve is, tehát az ott oda érkező fiatalok számára, illetve vendégek számára, és itt több ezres tömegről van szó. Hát nem akarom az ördögöt festeni a falra.
Azt mondtam Albert Tibor polgármester úr, a Tusnádfürdő polgármester, megnyitom, hogy itt nincs medve veszély, de van medve jelenlét. Tehát azért ne ijesszik el az embereket, de persze a medve az nem játék, és nem füsmaci. Tusnádfürdőnek úgy sikerült 3 medvét elvitetni, sok van. Tehát másként ez kiderült a pénteki workshopon, a tudományos előadáson, hogy a populációs szám az országban egy térségben itt a legmagasabb. Tehát itt az átlaghoz képest 10-szer annyi medve van Tusnádfürdő és környékén. És úgy sikerült elvinni, és azért volt könnyebb pont, mert ezt kérdeztem a polgármestert, hogy hogy rendezte el most idő, tehát hogy na, hogy tudta ezt elérni, és egyértelmű a válasz. Ezek a medvék, akik itt voltak Tusnádfürdőn, még embert nem sebesítettek meg, ezért ezeknek a medvéknek a befogadása valahol máshol az ország másik részében nem ütközik akkora tiltakozásban, tehát van egy befogadó akarat. Azokkal a medvékkel van baj, ami a felcsiki, vagy a többi, akik embertre támadtak, amelyik medve már támadt emberre, az még fog az etalakán is, a többi helyen is, és ezt kell megértessük. Most nem tudom, hogy pénteken leérek-e, meg tudom, hogy ott legyek az újabb vita lesz Bukarestben a minisztériumban, de egyértelműen el kell mondjuk, vagy el kell mondják a képviselőink, hogy ez így nincs rendben. Ez az ország nem minisztériuma ez nem tudja kezelni a helyzetet, és ezért kell határozott döntéseket meghozni, és ne csuklóból, mert úgy néz ki, hogy mindenki csuklóból hozza a döntéseket. Én mondtam is az illetékesnek, hogy hát de mi van, hogyha elvisszük a medvét az ország másik felébe, ez egy igazgatóasszony volt, aki felel a témakörül, és ott is megtámad embert. Csak azt mondta, hogy ha ott is meg fog támadni egy embert, akkor majd kiadják esetleg a kilövést. De hát ez egy kegyetlen helyzet, mert a ma gyakorlata semmi szempontból az ember életre nincs tekintettel.
No, hát nagyon eltett az idő, mert még csomó kérdésem lett volna, de hogyha már feldobta megint a labdát, hogy a minisztérium nem képes konkrét lépéseket tenni, akkor ismét visszautalnék egy tegnapi kijelentésre, mert hogy Johannis államelnök azt is kijelentette, hogy a székelyföldi infrastruktúrával kapcsolatosan vannak elmaradások. Erre fel egy teljesen friss hír szerint, amelyet meg is mondom, még hogyha a reklámnak is fogják titulálni, hogy a Hot News hírportál hozott le. Csak egy megyéje van az országnak, amely lakosság arányosan kevesebb pénzt kap a központi költségvetésből helyi fejlesztésekre, mint Hargita és Kovászna megye. Ez pedig Ilfov megye, amely Bukarest közelsége, illetve hát az elhelyezkedése kapcsán nem is igényli nagyobb beruházásnak a folyósítását. Viszont Hargita és Kovászna megye Drivju Dragnea szülőföldjének számított Teleormához képest, mint egy 2,9-szer kevesebb beruházási pénzt kap a fejlesztési a költségvetésből, Kovászna megye pedig szintén úgy, ugyanilyen arányban. Tehát Gyurgyu és Teleormán 2,5-3-szor annyi pénzt kap a költségvetésből fejlesztésekre, mint Kovászna és Hargita megye, körülbelül ugyanaz a lakossági arány. Nos, ezzel kapcsolatosan akkor mit lehet tenni, tisztelt elnök úr? Szevés Ájdek tárcavezetőnek a jóváhagyása kapcsán történt ez, és ezt mondom, ahhozta le a Hot News. Szevés Ájdek miniszterasszony nemrégiben járt Székelyföldön, még a kormányválság előtt.
Hát maradjunk az előző témához kapcsolódva, azt tudom mondani, ne ígyünk a medvebőrére, vagy ne ígyanak a medvebőrére ezekben a megyékben, mert az az igazság, hogy ismerem ezt a programot, a helyi országos helyi fejlesztési program, úgy szoktuk nevezni Penedelé. Nem olyan egyszerű a dolog. Én azt gondolom, hogy rengeteg fiktív, vagy nem azt mondom fiktív, az egy durva szó, de rengeteg kevésbé megalapozott, hogy ilyen brüsszeli nyelvezettel válaszoljak, projektet finanszírozhatnak a többi megyékben, hisz mi, legalábbis Hargita megyében a polgármestereink és a megyei tanács is olyan pályázatokat adtunk le, aminek van terve, van dokumentációja, és nem hasból valami oda lett téve, és ott, ahol meg lehet majd nézni a listát, egy településen van 20-30 nyertes ezen a listán, és aki kicsit közigazgatásban jártas, az tudja, hogy 20-30 dokumentációt elkészíteni, az kinkeserves munka, akár több év. Tehát valószínűleg ezek jó része nem is lesz soha megvalósítva, de valószínűleg jól néznek ki. Azon kívül persze, egyértelmű, hogy az év elején, akár nézzük az országutakot, akkor nem sikerült annyit elhozni, mint például Teleormán megyébe, de hát, hogyha van egy ilyen gyengesége a Szociáldemokrata párt elnökének, hogy hazafelé húz a keze, ezért mi nem vagyunk számon kérhetőek. Ellenben ezt a programot is fel kellene számolni. Decentralizáció mentén kellene hagyni, hogy helyben dőljenek el, hogy melyik kis hidat, melyik kis utat kell felújítani, melyik két út esetleg találkozik is egymással. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ez nem olyan jó hír, hogy megint a lista végén vagyunk. Ellenben figyelembe véve a jelentőségét ennek a programnak és a különböző összeget, ezeket sikeresen próbáljuk és igyekezzünk minél gyorsabban felhasználni, és utána pedig azt tudom mondani, hogy kellüssük a vasat, hogy kerüljünk színbe. Ne feledjük el, az RMDSZ nincsen kormányon. Az RMDSZ-es megyéknek, hogy sikerült ezt az összegeket kitárgyalni, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eredmény.
Köszönöm önnek a nyílt válaszokat, és tiszta szívből kívánom, hogy Harkita megye is megfelelően részesüljön a hamarosan sorra kerülő költségvetés kiegészítésből, amely a miniszterelnök szerint mindenképpen pozitív irányú lesz, és semmiképpen nem fog a stratégiai infrastrukturális beruházások kárára megtörténni. Elnök úr, további sikeres tevékenységet és jó tusványozást kívánok.
Köszönöm. Önnek. Szépen hívunk mindenkit, jöjjenek ide, tusnádfogyóra.
Még akkor is, hogyha a medve dínyét eszik a kemping vagy a tábor bejárata mellett.
Kérek mindenkit, hogy ne etessék a vadállatot. Tehát ez a legnagyobb probléma, az állatetetés, mert átszokik erre az ételre, és akkor már nem tud visszaszokni a vadonban való táplálékszerzésre, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy lehet nagyon szép, hogy 2 méterről tudunk szelfizni vele, mert adunk neki ételt, de azzal magunknak csináljunk rosszat.
Köszönöm a külön kiemelt figyelmeztetést. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.